Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle. Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik: menjetek, adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok. A vakok látnak, a sánták járnak, a holtak föltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem. Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek. Mit akartatok látni, amikor kimentetek a pusztába? Talán széltől lengetett nátszálat? Vagy miért mentetek ki? Hogy finom ruhába öltözött embert lássatok? Akik finom ruhában járnak, királyi palotában laknak. Vagy miért mentetek ki? Hogy prófétát lássatok? Igen, mondom nektek, még prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről ezt írták. Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse az utat te előtted. Bizony, mondom nektek, asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb keresztelő Jánosnál. De még ő nála is nagyobb az, aki a legkisebb a mennyek országában. Ezek az evangélium igéi. Karácsonyra, Jézus születésének a megünneplésére készülünk, egészen nyilvánvaló, hogy ezeket a heteket éljük, és ahogyan éppen karácsonykor nem érdemes elvonatkoztatnunk attól, hogy egészen konkrétan Jézus hogyan született meg, hogy hogyan érkezett erre a világra, hogy nem volt hely és nem volt szállás, tehát egy nagyon sajátos szállástalanságban, hajléktalanságban érkezik meg közénk. A mai evangéliumban sem szeretnék elvonatkoztatni attól, hogy itt miről is van szó egészen a maga konkrétságában, és ezt így tudnám összesűrítve megfogalmazni, itt két elítélt beszélget egymással. Egy éppen elítélt beszélget egy majdani elítéltel. Egy éppen börtönben lévő beszélget egy majdani fogvatartottal. Ez két elítélt beszélgetése. És nem szeretnék tágítani ettől az alapkijelentéstől, hanem innen szeretném valahogyan megfogalmazni az örvendezés vasárnapján az örömhírt. Vagyis, hogyha van bátorságunk kitartani abban, hogy itt két elítélt beszélget egymással az életnek ebben a nagyon durva realitásában, akkor mondhatjuk azt, hogy amikor azt mondja Jézus az evangélium végén, hogy aki az Isten országában a legkisebb, ő mindenkinél nagyobb, mint akit itt látunk, és tapasztalunk, és fölfedezünk, és rácsodálkozunk, akkor mit jelent az, hogy az ember óriási reménye és lehetősége a leges-leges legkisebbnek lenni Isten országába? Tulajdonképpen valami ilyesmire vagyunk meghívva. Nem arra, hogy nagyok legyünk. Milyen rettenetes is ez, valaki ott van a börtönben, és képzeljük el, hogy keresztelő János ott a börtönben elkezdene beszélni arról, azért még csak lehetek nagy. Hogy amikor Jézust fölfeszítik a keresztre, akkor azért csak megmutatom, hogy nagy vagyok. A keresztény ember reménye, hogy mi lehetünk Isten országában nagyon kicsik. És erről szeretnék beszélni, mert akkor ez azt jelenti, hogy nincs az az ítélet, az a börtön, az a szenvedés és megpróbáltatás, igazságtalanság, és hogy ez ne volna lehetséges elérnünk. Az első megközelítés, még bevezető gondolat így szól, hogy akkor ez azt jelenti, és már is mekkora szabadságunk van, hogy nekünk nem a hatalomhoz kell igazodnunk. Hát Keresztelő János nem a hatalomhoz mérte a lépéseit, nem a hatalom felé próbálta megtalálni az útját, nem a hatalomhoz kell igazodnunk, hanem Isten országához. Ez az, amiről a múlt héten beszéltünk, hogy tehetünk nagyon sok jót, de az nem egyenlő azzal, hogy jó irányba vagyunk, vagy jó irányba megyünk. Tehát az első bevezető gondolat így szól, hogy sem Keresztelő János, sem Jézus nem a hatalomhoz igazodik. Főképp nem azért igazodik a hatalomhoz, hogy aztán nagyok legyenek, hanem mind a ketten nagyon világosan Isten országához igazodnak. A második bevezető gondolat így szól, hogy hát akkor ez azt is jelenti, hogy ők nem az életüket akarják biztosítani, nehéz körülmények, nehéz föltételek, hatalmi tényezők, világpolitika és a többi közepette. Nem arról van szó, hogy az életüket akarják biztosítani, hanem miről? Hogy ők a biztos életet keresik. Mi az, hogy biztos élet? Hát nem erről szoktunk beszélni, életbiztosításokat kötünk. Keressük, hogy hogy tudnánk biztosítani az életet. Jézus és Keresztelő János pedig nem az életüket akarják biztosítani, hanem az Isten országában keresik a biztos életet, az elvehetetlen életet, a maradandó életet, az örök életet. Ez foglalkoztatja őket, és ezért nem adják át magukat mindenestül a szorongásnak, az aggodalomnak, a bizonytalanságnak, a reményvesztettségnek, mert nem az életüket akarják biztosítani, hanem a biztos életet keresik. És szerintem ezeket az utalásokat nem kell megtennem, ahogyan Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Következő bevezető gondolat akkor így szól, hogy akkor tehát a Keresztelő János is és Jézus is nem nagyok akartak lenni, hanem a kicsiségüket jól akarták csinálni. De emlékszem egy élményemre, hogy sok-sok évvel ezelőtt nem is itt volt, egy előző helyen valamin dühöngtem éppen, hogy bosszankodtam, hogy ezt miért nem lehetett jól csinálni, vagy jobban csinálni. Hát nem. És emlékszem, ott volt egy elképesztően szelíd szívű, jámbor sekrestés valaki, nagyon szerettem őt, már nem is él. És hogy hallgatta az én pufogásomat, hogy ezt miért nem lehetett jobban csinálni, akkor kedvesen rám nézett, és azt mondja, Feri, mikor fogod már föl, hogy a legtöbb ember középszerű, de azt jól csinálja. És hát ez nekem olyan volt, hogy a sötétségben vagy gyönyörűséges világosság támadt volna. És akkor megértettem azt, ami az örömhír, hogy micsoda sok szenvedés, szomorúság, bosszúság, meg mások bántása következik abból, hogy miért nem csinálta jobban, csinálhatná jobban, szedje már össze magát, nézzem már tükörbe. Hogy olyan felszabadító a kicsinységüket jól csinálni. Hát szerintem ennek nincs akadálya, hogy ügyesen kicsinek lenni, olyan kedvesen kicsinek lenni, szóval olyan Isten országa szerűen kicsinek lenni. Megyek a következő, tehát akkor nem Keresztelő Jánosnak is, Jézusnak is nem az volt az iránya, hogy hogyan naggyá válni, vagy hogy naggyá akartak volna lenni, hanem sokkal inkább az, hogy rátaláljanak az Isten nagyságára, és ő vele legyenek. Nem ők akartak nagyok lenni, hanem a nagy Istenre akartak rátalálni, és vele akartak lenni a maguk kicsinségében. És még csak azt sem akarták, hogy Isten őket naggyá tegye. De nagyon megfelelt nekik az, hogy ők kicsik, mert a legkisebb is. Következő, ez még mindig a bevezető gondolat, de utána a beszéd rövid lesz. Ez így szól, hogy hát akkor nem naggyá akartak válni a földön, hanem, nem tudom, hogy ez értelmese így, kicsivé akartak növekedni Isten országában. Tehát nem naggyá akartak lenni itt a földön, hanem valahogy kicsivé érni, kicsivé nőni, de Isten országában. Mert ezt találták jó iránynak. Következő, ez is az utolsó bevezető gondolat, hogy akkor ez azt jelenti, hogy Isten országa nem a hatalom gyakorlása révén valósul meg, hanem mi által vagy hogyan. És ez az, amiről Jézus beszél, mikor azt kérdezi keresztelő János, hát veled elérkezett az Isten országa? Te vagy Isten országának a küldötte? Te vagy a messiás? Te vagy, akit várunk? És Jézus mit válaszol? Azt mondja, a sánta emberek járnak, a vak emberek látnak, holtak életre támadnak, és a szegényeknek hirdetik az örömhírt, és a szegények ezt az örömhírt befogadják. Ezt úgy is mondhatnánk, hogy a kicsik, mert a vakok, a sánták, a holtak, a szegények, ők mind kicsik, nagyon kicsik, még az átlagnál is sokkal kisebbek. Még az átlagnál is sokkal nyomorultabbak, sokkal kiszolgáltatottabbak és sokkal esendőbbek. És Jézus azt mondja, és a kicsiknek hirdetik az örömhírt, és ők tudnak neki örülni. Hogy így alakul az Isten országa, vagyis az Isten országa nem arra logikára jár, hogy a kicsiből nagy lesz. Egyszerűen nem erre a logikára épül, hanem arra, hogy a beteg gyógyul. Erre a logikára, hogy az élettelen életre támad, hogy a szomorú örülni kezd, hogy aki nem látta, hogy tudna járni, egyszer csak erőre kap, hogy aki nem látott semmit, egyszer csak lát. Erre a világra épül az Isten országa, nem arra, hogy a kicsiből nagy lesz. Miért olyan fontos ez? Mert mire szoktunk hivatkozni? De azért a hatalom mégiscsak jó dolog, mert a hatalom révén nagyon sok jót lehet tenni. Ez biztos, hogy így van. A hatalom révén sok jót lehet tenni. Ám de a hatalom révén akármennyi jót teszünk is, azzal Isten országa nem érkezik el. Mert az Isten országa nem abban az irányban van. És az Isten országának a kibontakozása nem a hatalom gyakorlása révén érkezik el. Ha Isten országa bármiféle hatalom gyakorlása révén érkezne el, akkor annak a titkát nem két hatalom által elítélt, fogvatartott beszélné meg egymással. Akik pontosan értik egymást, hogy ez hogy is van. És mi két fogvatartottnak a beszélgetéséből értjük meg, hogy Isten országa itt van közöttünk. Ráadásul két olyan elítéltnek a beszélgetéséből igyekszünk megérteni Isten országának titkát, akiket nem csak elítéltek, hanem ki is végeztek. Ezért az Isten országa nem a hatalom gyönyörűséges gyakorlása révén érkezik el, hanem hogy megtanulunk nagyon kicsinek lenni abban az országban. És most jön akkor az, de akkor ezt hogyan tudjuk megcsinálni? Erről szeretnék akkor beszélni. Akkor ez azt jelenti, hogy picit ugye előtérbe helyezve ennek a dinamikáját és realitását, hogy a hatalom hogyan sújt le keresztelő Jánosra, hogyan sújt le Jézusra, hogyan ítélik el, hogyan ölik őket meg, és ők mégis meghirdetik Isten országának az örömhírét. Hogy van akkor ez? Hogy valahogy, amikor a hatalom gyakorlása révén akarjuk Isten országát, szinte mindig megjelenik két dolog, az egyik a dicső múlt fölemlegetése, a dicső múlt, és ezt a dicső múltat vissza kell hozni, a másik pedig a múltak a sérelmei, és annak a fölemlegetése. És nézzük meg, milyen gyönyörű, hogy keresztelő János, miközben ő a múlt prófétája, egyáltalán nem foglalkozik a múlttal, nem, hanem mit mond, téged várjunk-e? Te vagy-e a remény embere? Te vagy-e a jövő ígérete? Nem a múltat kell visszahozni akármilyen formában, hogy dicsőség, akkor megint legyen a múlt dicsősége itt, vagy hogy akkor számon kérjük, és azoknak nem erről van szó, hanem miről, hogy az ember gyógyítva örüljön az életnek. Mert sánták járnak, vakok látnak, holtak életre támadnak, és a szegények örülnek az örömhírnek. Akkor tehát nem a múlt így vagy úgy, hanem gyógyítva örülni egymásnak. Gyógyulva örülni Istennek. A második, hogy kigyógyuljunk az áldozat szerepből. Ha valaki az Isten országában szeretne egy picike valaki lenni, szükséges lesz kigyógyulnia az áldozat szerepből. Mit jelent az áldozat szerep, és milyen gyönyörű, hogy Keresztelő János egyáltalán nem őriz magában semmiféle áldozat szerepet. Hát nem fölszabadító az, hogy valaki, akire mondhatnánk, azt ott van a börtönbe egy igazságtalanság által elítéltként, majd fogják és megölik, hát nem is akárhogy. Hát nem hangzik el a részéről sem, mert hogy jutottam én ide? Hát hogy csinálhatták ezt meg velem? Hát hogy történhet ez meg? Hát mondd meg, Jézus, azt kérdezem tőled, hogy miért pont velem történik ez? Hanem mit kérdez Keresztelő János? Te vagy-e az, aki által beteljesedik itt Isten országa? Nincs szó áldozat szerepről. Jézus sincs áldozat szerepben, hanem áldozatokat hoznak. És ennek mi a belső tartalma? Hogy nem a sérelmeikbe zárkóznak be, és onnan élik át a maguk szomorúságát, az igazságtalanságot, ezt nem is akarom tovább mondani. Vagyis nem halljuk őket másokat hibáztatni. Amikor valaki beszorul az áldozat szerepbe, annak az egyik jellemzője, hogy azt halljuk tőle, hogy másokat hibáztat. Keresztelő János és Jézus, miközben elítéltek, nem hibáztatnak másokat. És a másik, amit nagyon érdemes kimondani, hogy nem érzik magukat az igazságtalanság révén bármire is feljogosítva. Mert nem egyszer, aki az áldozat szerepben próbál túlélni, az áldozat szereppel együtt önmagát feljogosítva érzi magát, hogy erre és arra valamiféle hatalomgyakorlásra. És itt van Keresztelő János, és itt van Jézus. Nagyon is hoznak áldozatot, nem akármilyet, hanem a legnagyobbat, amit lehet, és sosem tartották magukat áldozatnak. Hanem azt lehetne mondani, hogy sokkal inkább azzal foglalkoztak, ami a mi témánk, hogy hogyan tudnék egyre ügyesebb, és egyre klasszabb, és egyre igazabb kicsi lenni az Isten országában. A következő, hogy hogyan csináljuk, hogyan legyünk kicsik az Isten országában? Lássuk a jót. Lássuk meg a jót, és következetesen lássuk azt. Miért? Hát, mikor Jézus ezt válaszolja Keresztelő Jánosnak, a vakok látnak. Hát mondhatná azt is, hogy nagyon sok a vak mostanában. Hát talán egyre több. Nagyon egyre több a sánta, sajnos, hát egyre több, nehéz. És aztán hát igen, a korfa is egyre rosszabb. Tudjátok, egyre több az idős, többen halnak. Ha egyre kevesebben vagyunk, és hát a szegénység az megnő. Hát üzenem Keresztelő Jánosnak, hogy nehéz az élet, de hát ő ezt tudja. Nem a realitás tagadásáról van szó, nem valamiféle optimizmusról, de hát tudjátok, ezt már olyan sokszor mondtam nektek. Hát a kereszténység nem optimizmus, de az optimizmus, a realitás vesztés egy sajátosan gusztusos formája. Mi karácsonyra nem optimistán készülünk, hanem megvan bennünk a nyitottság, érzékenység, hogy lássuk azt, hogy sánták hogyan tanulhatnak megjárni, hogy vakok Hogyan tanulhatnak meg látni, hogy akikben nincs élet, hogyan szökkenhet beléjük az élet? És azt, hogy szegények hogyan tudnának örülni annak, hogy Istenhez tartozunk. Na, megyek tovább. Azután hogyan tudjuk ezt megtenni, hogy gyógyítva, gyógyulva keressük az élet lehetőségeit. Gyógyítva, gyógyulva keressük az élet lehetőségeit. Volt egy édesanya, és az édesanyának megölték a gyerekét. És ez az édesanya sok-sok éven keresztül nem tudott ebből talpra állni. És nem arról beszélt, hogy holtak életre támadnak, hanem pont fordítva, hogy élők meghaltak. És nem ebből a fájdalmából, szenvedéséből egyszer nem volt képes kigyógyulni. És egyszer csak valahogy elindult az élet felé, és sok-sok évvel később, mikor kérdezték tőle, hogy hogy talált vissza az életre, hogy talált vissza a reményre, és hogy van ereje önnek ahhoz, hogy másoknak segítsen. És a következő képet mondta: nagyon sok időmbe és erőfeszítésembe került, hogy megtanuljak valamit, hogy a kezemmel, a saját kezemmel ne a torkomat szorítsam, hanem a kezemmel a szívemre tegyem azt. Azt kellett megtanulnom, hogy a saját kezemmel ne a torkomat szorongassam, mert nehéz az élet, hanem hogy a kezemet hogyan tudom a szívemre tenni. Azt mondta ez az édesanyja, aki elvesztette a gyerekét, hogy amikor a kezemet már tudtam nem a torkomon szorítva tartani, hanem a szívemre tenni, akkor egész világos lett számomra, hogy én nagyon sokaknak fogok tudni segíteni. A következő, hogy hogyan is? Hát reménységgel a jövőre nézve. Megint csak hadd térjek vissza Keresztelő Jánoshoz. Hát ott van Keresztelő János elítélve. Hát nem volna logikus, hogy valami olyasmit kérdez Jézustól, hogy te mondd meg, Jézus, te egy nagy mester vagy. Hát el tudom képzelni, hogy te neked lennének kapcsolataid, hogy esetleg engem innen kimentsél. Hát nem tartom lehetetlennek, hát te nagy rabbikat ismersz, hogy hát esetleg ott a fő tanács, meg ez az, hát nem tudom, hát ha valamilyen, hát fogoly csere. Hogy nem lehetne egy fogoly cserével? És Keresztelő János azt kérdezi, hogy te vagy-e az, akit mi várunk? Vagy várjunk még valaki mást? Ez nem döbbenetes, hogy valaki ott az elítélésben, a börtönben bármikor kivégezhetik, és azzal foglalkozik, hogy kit várjunk, de nem a maga sorsa miatt, hanem te vagy-e a Messia, te vagy-e az eljövendő, te hozod el az Isten országát. Hát ez az én nagy kérdésem. Tehát akkor hogyan legyünk a legkisebbek közül egy az Isten országában? Reménységgel és a jövőre irányultam. És itt most hagyj lépjek oda Jézushoz. Jézus pontosan tudja, hogy a hatalom milyen. Mégpedig azért, mert megszületik a korabeli Palesztínában, majd pedig menekülnie kell Egyiptomba, mert azokat a picin gyerekeket, akik vele egy időben születnek, egymás után öli meg a hatalom. Hát Jézus nem kell fölvilágosítani arról, hogy ez hogy működik. Most ott van Keresztelő János az ő előfutára, és az ő előfutára ott van bebörtönözve. És Jézus nem kell fölvilágosítani arról, hogy ennek a dolognak jó eséllyel mi lesz a kimenetele. És Jézus azt is pontosan tudja, hogy az én előfutárommal ez történik, és hát velem is ez fog történni. És milyen döbbenetes az, hogy Jézus nem azt válaszolja vissza, hogy János, velem is ez lesz. Hát legalább nem vagy egyedül. Vagy tudod mit, János, örülök neki, hogy legalább én nem vagyok egyedül. hanem azt mondja Jánosnak erre a kérdésre, hogy kit várjunk, hogy holtak életre támadnak. Hát ezt válaszolja. Hát láthatná azt a közeljövőt úgy, hogy ez a közeljövő számomra nem sok jóval kecsegtet. Mit van az előfutárom? Hát én miért úsznám meg? És ő azt mondja, üzenem keresztelő János. Megyek tovább, azt mondja, hogy hogyan legyünk akár a legkisebbek ott az Isten országában, hogy a kapcsolatokat és a személyeket tartsuk következetesen nagyra. Mégpedig azért, mert a hatalom logikájában a kapcsolatok és a személyek nem számítanak. Milyen furcsa ez, a kapcsolatok és személyek nem számítanak, a hatalom gyakorlása számít, és hogy szokták ezt mondani, akik nagyok akarnak lenni, és ezáltal biztosítani az életüket, úgy mondják, jó kapcsolatokra van szükség. Tehát nem látjuk, hogy keresztelő János vagy Jézus nekiállt volna, hogy az életét abba az irányba vigye, hogy jó kapcsolatokat tudjon magának szerezni. Nem álltak neki jó kapcsolatokat szerezni, hanem mire törekedtek? Nem arra, hogy jó kapcsolataik legyenek, hanem hogy ők jók legyenek a kapcsolataikban. Az volt nekik fontos, hogy személynek lássák a szemét, és jók legyenek vele, akárkivel is vannak kapcsolatban. Ez egy egész más logika. Aztán, hogyan tudnánk a legkisebbek közül egynek lenni Isten országában? Hogy megtalálom az Isten országában a saját szerepemet, és a saját helyemet. Mit értek ez alatt saját szerepem és saját helyem megtalálása az Isten országába? Azt kérdezi keresztelő János, mondd meg Jézus, te vagy-e az, vagy mást várjunk? És tulajdonképpen a válasz így szól, engem vártatok. Én vagyok az, akit vártatok. Nem kell mást várni, rám vártatok. Hogy milyen szép az, hogy Jézus egy elítélt személyként hal meg a kereszten, és mégis azt tudja mondani erre a kérdésre, rám vártatok. És az jutott eszembe, hogy mit jelent, hogy valaki az Isten országában egy pici, hogy tudja, hogy én rám valaki vár. Valakik rám várnak. Hogy azért vagyok itt, mert tudom, egész biztos vagyok benne, hogy ő és ő és ők és ők rám várnak. És milyen gyönyörű úgy készülni és úgy várakozni Istenre, hogy azt mélyítem el magamban, ki és kik azok, akik rám várnak. Nem azért, mert nagy vagyok, hanem mert ezzel a gyógyítva, gyógyuló mentalitással tudok bárkihez is odalépni, keresve az életnek a lehetőségeit. Mert az azt jelenti, hogy egész biztos, hogy vannak olyanok, akik pont rám várnak. Mit jelent ez, még egy picit körbeírva, hogy milyen érdekes, hogy keresztelő János azt kérdezi, te vagy-e az, akire várunk, vagy mást várjunk? Nem azt mondja, hogy hát te vagy-e az, akire én várok? Hát, mert én nagyon várok valakire esetleg, hogy meg tudna menteni engem, vagy hogy el tudnám mondani, hogy én most kire várnék, hanem várjunk, akire mi többes számba. Te vagy-e az, akire mi várunk? Hogy valaki ott, így is mondhatnám, az elítéltségben a halálsoron nem azon gondolkozik, hogy én kire várok, hanem hogy mi kire várjunk. Mert az Isten országában minden kapcsolat fontos, és minden személy fontos. Hogy Isten országában nem a jó kapcsolatokat keressük, hanem a kapcsolatokban igyekszünk jót tenni. Záró gondolat. Tehát akkor, ha Isten országában én akár a legkisebbek közül egy szeretnék lenni, akkor ez azt jelenti, hogy advent alatt, már most nem is az a nagy kérdésem, hogy ki az, akit én várok, mert azt most már tudjuk. Jézus megmondta a választ, hogy rám vársz. Hanem sokkal inkább az a kérdés, hogy Jézus mit mond nekem, mit üzen nekem, hogy nyitja föl a szemem, hogy gyógyítja meg a lábam, hogy ad nekem életet, hogy egyre világosabban lássam, hogy kik várnak rám.